Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hoffer József jezsuita szerzetessel Szabó Tamás beszélget. A beszélgetés második része következik.
És miért a jezsuiták?
Na most azért gondolom, hogy így dolgozott bennem, hogy valami közösség. Tehát nem annyira ez a világi papi életforma, hanem a fokolárból adódóan. Hát mondom, a jezsuiták jó, szigorúak, meglátom. Én tulajdonképpen jól éreztem magam, mint káplán, hitoktató Pilisvörösváron volt. Hát mondom, megpróbálom, vagy sikerül, vagy nem. Tehát mondom, hogyha sikerül, úgyis azt mondják a jezsuiták a legszigorúbbak, hát akkor, ha fölvesznek, akkor legyen. Takács Sándor említette, hogy még egy évet kér, mert ő, mint püspök, ezt kérheti.
Ő kármelita volt.
Igen, valamikor. És akkor mondta, hogy ha még egy év után is fönntartom ezt a kérésemet, hát kánon jogilag is engednie kell, hogy elmenjek. Na és akkor letelt az egy év, nem szól. Hát mondom neki, hogy tudját, én mondtam, hogy én mennék a jezsuitákba. Hát nem szóltál semmit. Hát mondom, de egy évvel ezzel. Másnap már küldte a papírt, hogy mehetek. És ez megint egy óriási szabadság volt. Tehát én ezt nem hittem volna, hogy tehát ugye jezsuiták szigorú, vagy...
De akkor itthon nincsenek is jezsuiták.
De már itthon voltak, hát ez 92-ben volt.
Ez már 92?
92, hát és rendkívül jó embereket ismertem.
Ja, hát igen, 38.
Tulajdonképpen a novicius mesterem volt, Weissmar Béla, akkor... Hát főleg akik Dél-Amerikából jöttek vissza, azok nagyon erősen hatottak rám. Ez a szociális dolog, ez mindig fogva tartott, már a budakeszi káplánok között volt egy-két ilyen, majdnem azt mondom, hogy ilyen szocdem elkötelezett papok. Például a Sikos Antal, aki ürömi plébános volt, egy intellektuális, ő egy csepeli gyerek volt, tehát neki volt szíve a szegényekhez, munkásokhoz. Akkor volt egy fiú, Albertini Péter, aki Rómából jött vissza, őt beszipkázták szerintem ebbe a békepapi mozgalomba, és ő ott fölörlődött, aztán kipergett, de ő hihetetlen elkötelezett volt a szegényekkel. Ő vitt be engem ebbe a szociális segítő munkába, még akkor, hát, amikor ez bűnnek számított. Úgyhogy, szóval őket nagyon szeretem, és akkor a Mustó Péter, meg nagyon sokan az öreg Csókai, a Róna atya, meg hát sokan, akik tehát ott kint éltek, főleg a Mustó Péter, aki nagyon erősen így hatott rám, voltunk is többször együtt egy közösségben. Tehát ez a felszabadítási mozgalomnak a gondolatvilága, emberei, azt mondtam, hogy hát igen, itt van valami. És hát tulajdonképpen én így sodrottam egy kicsit a cigány pasztoráció irányába.
Csak egy zárójel, hogy rám is egy Dél-Amerikából hazajött szerzetes hatott nagyon a szemléletemre. Ő nem jezsuita, hanem verbita egyébként, most már elég idős, de hogy ez a gondolat, amit mondasz, amit idézel a Dél-Amerikából jöttektől, ez valóban jelen van. Hogyan alakíthatja ki a saját világát a renden belül az ember? Egy erős egyéniség, mint te, a maga különlegességével. Szóval hogyan találja meg, hogyan csinál teret magának?
Na most én, Isten látja a lelkem teljesen őszintén, én egy abszolút középszintű embernek érzem magam, és az is vagyok. Tehát én nekem már az győzelem volt, hogy engem a jezsuiták fölvettek. Meg gondoltam, hogy egyszer, tulajdonképpen én már mindent megkaptam az élettől. Aztán persze az ember mindig szeret egy kicsit, de ezt tiszta szívvel mondom, hogy soha nem volt egy ilyen karriervágy bennem, és én meglepődtem, hogy milyen nagy teret adnak ők maguk. Tehát én a Weissmar Bélának nagyon sokat köszönhetek, tehát ő olyan helyzetet teremtett, hogy én gyorsan kikerültem már a noviciátus második évében Németországban. És ott a második évben, hát egyház jogilag is, a Jáli csatya lett az én novicius mesterem. Úgyhogy az ő lelkiatyós házában voltam majd egy esztendet, egy évet ott. Növekedtem, megismertem az ő imamódszerét, ezt a szemlélődő imát, tehát rengeteget kaptam, rengeteget, és ott nagyon kifejlett állapotban működött a Krisztusi Életközösség, amit itt, hát Magyarországon mint kék közösségek. Tulajdonképpen ez egy jezsuita lelkiségi közösség, akik a lelki gyakorlatnak a főbb pontjait próbálják átültetni a hétköznapokba. Tehát ő nekik is úgy sokat köszönhetek, Augsburgban volt a központjuk. Sok ilyen típusú közösséggel megismerkedtem, akik rendkívül sok gyakorlati, praktikus módszert kidolgoztak a lelki gyakorlatokban. Merült, tulajdonképpen fölmerült az, hogy esetleg hát tovább tanulni, vagy egy doktorátus, vagy hát semmiket nem volt hozzá. Hát most már az ember úgy egy lassan 40 éves, egy ilyen doktori dolgozat legalább 6 év, vagy hát mire már meghalok, hát mondom, most mit csináljak egy ilyen kutatási terület, elvont világ, csoda vigyelnem. Tehát engem a gyakorlati dolgok sokkal jobban érdekeltek. És ezt elfogadták, és hát belátták, hogy ez egy normális dolog. Én soha nem éreztem ezt veszteségnek. Azt tudom, hogy voltak, akik talán nem doktorálattak, és kicsit veszteségként élték meg, hogy kvázi valahogy ez kimaradt az életükből, lehet, hogyha világi papok maradnak, akkor meg tudták volna csinálni. Na, minden esetre én így totálisan boldog voltam.
Ugye, ha kapsz, tehát egy nagy teret engednek neked, akkor azt te töltöd be. Tehát, hogyha nem vagy egy bedobva egy dobozba, hogy az a te dobozod, akkor azt te töltöd be. Tehát mik azok a fő területek, amiket te úgy láttál, hogy na ezzel kell foglalkozzak, mert ezzel tudok segíteni másoknak.
Igen. Tehát egyrészt ez a szegényeknek a pasztorációja, tehát a cigányság.
És ez alapvetően a cigányság.
Igen, a Nemes Ödön mondta, hogyha még egyszer fiatal lennék, és itt lennék Magyarországon,
csak a cigányság.
Én a cigányokkal fogok. Mert kérdeztem, hogy te mivel foglalkoznál? Azt mondja, indulj el a cigányok elé. A másik...
Ja, ezt a Ödön mondta.
Ödön mondta, hogy ő úgy érzi. Tehát én nem úgy születtem, hogy lihegek, hogy a Istenem most a cigányokat. De úgy szerettem őket, meg talán a nagyapámnak a természete segített itt, hogy aki kereskedő volt, hogy a legszegényebbek jöttek oda mindig, és ő nagyon elfogadó volt ezekkel a emberekkel, ezzel a réteggel kapcsolatban. Nekem soha nem okozott ez problémát. Tehát én életemben a legvadabb cigánytelepen se féltem. Nagyon jól éreztem. Hát ez egy csuda világ, egy gyönyörű világ.
Mondja ebből örömöt, vagy eredményt, vagy sikert, szóval ami úgy azt mondta neked, hogy na látod, tényleg ezzel kell foglalkozz.
Hát nem tudom, egyszer Körömfaluban, ahol a Kuklai Antal volt abban az időben a plébános, ő vitte a faluban a magyaroknak a pasztorációját, én meg a cigányokkal foglalkoztam. Volt ott egy közösségi ház, játszunk háztartást, ez volt a motto, és hát egyik alkalommal a gyerekek mindent elvittek a házból, hát nem minden, de 80-90%-val. Edényeket, tányérokat, amit értek. Na hát, jó, hát elvitték szegény gyerekek, csórók, éheznek ez. Úgy általában az első héten még megvoltak, amíg jött a segély, de aztán 8-10 nap után, amikor már semmi nem volt, akkor már a kenyérhéját is megették. Addig csak kiették a kenyérből a belét, eldobták. Na minden, tüneményes gyerekek. Na, elvittek mindent, hát bejön az egyik kisfiú, elő biztos küldték, hogy teszteld a Hofi atyát, vagy mi? Mondom, azt mondja, mi van? Hát mondom, nincs semmi, mondom, csak így eszem a kenyeret, elvittek tudod mindent. Igen, elvittek. Hát akkor úgy el akart köszönni, erre mondom, te maradj itt, mert már telefonáltam a rendőröknek, tudom, hogy te is benne voltál, maradj csak itt, mindjárt itt vannak. Nem én voltam, hanem ez. Fölsorolta az összes gyereket. Na, mondom, csak ennyit akartam, most már tudom, hogy ki volt, szevasz. Megyek ki a cigánytelepre, ott a, az egyik anyuka, mondom, hogy ez hogy van, József, hogy mondom, nagyon jól vagyok, nagyon. Mondom, csak nem tudok enni. Elrontotta a gyomrát. Hát mondom, nem, de hát nincs mivel. Nincs, még lenne valami, de nincs mivel. Hát hogy? Hát elvitték, hát elvitték. Hát igen, mondom, a Pistike is. A Pisti, az a rohadt gyerek, mondtam, hogy magától soha ne lopjam. És akkor mondom nekik, hogy te figyeljetek ide. Hát ez azért van, hogy ha délután mentek iskolába, délelőtt összejövünk, ott együtt megvan mindenünk. Hát mondom, magadtól veszed el. Hát mondom, azt hiszed, hogy én feljelentelek téged. Hát rohadjon le a lábam, ha én elmegyek a rendőrségre. Hát vedd észre már, hogy úgy szeretlek, mint a gyerek. Hát mondom, ne legyél már hülye. Hát miattad van itt minden. A ellopott cuccnak a 70%-át visszahozták, mert a néni körbe ment. Hát a Kuklai azt mondta, hogy én ezt nem érzem, de ez a diadal. Tehát az, hogy ő beismerje, hogy ő vitt el, azt mondja, akkor téged úgy szeretek, hogy te ezt el sem tudod képzelni. Hát mondom, én nem tudom. Azt mondja, te hidd el, ez egy akkora győzelem, hogy ők, tehát annyira bíznak benned, azt mondja, most már mindenki a tiéd. Ez egy jó történet volt, hogy...
Abszolút. Na most, hogyha általánosságba akarjuk megfogalmazni. Ugye van egy 900 éve jelenlévő, vagy mit te hány éve jelenlévő, hát majdnem zárvány ebben a mi világunkban. Tehát éli a maga életét, oké, rendben van, és mindenki szeretné, hogyha ez egész közeledne egymáshoz, és mindazok az erők, amik egyébként megvannak a cigányvilágban, társadalomban, azok hát hasznosulnának. És sokan gondolják azt, hogy hát igen, a kereszténység, meg a misszió, meg nem tudom micsoda, ez ebben segít. Most ezt te hogy látod? Most komolyan a tapasztalatok alapján. Egyáltalán cél ez, hogy ez a egy kicsi társadalom, ami egy külön társadalom, ez oldódjon?
Hát ez egy szomorú történet, ugye, hogy az ember úgy az évek folyamán úgy rálát sok mindenre, meg a múltbeli folyamatokra. Nekem meggyőződésem, hogy bár van sok jó ember, meg vannak együttérző jó közösségek is, de általában ez Magyarországon a többségnek soha nem volt igazán szívügye, hogy integrálja a cigányokat.
Soha
lehet, hogy
volt.
Durva.
Ez így van.
De ez soha nem volt. Ugye a...
De és a cigányságnak két szívügye lenne?
Egy... Szerintem hát ez inkább tőlünk kell, hogy induljon.
Egyetértek.
Tehát ugye amikor száz éveken keresztül csak azt látják, hogy ők mindig ott maradnak.
Így van.
A periférián. Mit tudom én, amikor volt ez a Horthy film, egy rendtársammal megnéztük ezt a filmet, aki Kanadából jött haza, 80 éves volt. Na, a Rudi bácsi mondja, hogy jó, csak ebből a filmből egy dolog maradt ki, az az 1 millió nyomorult, akik kimentek Amerikába, meg ők is zsellérek voltak, nincs telenek ott Fehérvár környékén. Azt mondja, hogy sajnos hát ez a része egy kicsit úgy kimaradt. Ugye, mert mi volt a filmben, hogy hát először erősítsük meg az ipart, ugye, tehát az iparosok, a gyárosok, aztán mire oda kerültek volna, hogy a csóringerek, hát szintén úgy picit érezzék, hogy elik őket, már megint jött a háború. Tehát valahogy mindig a végén, ugye ez ugyanígy volt, hát ez a rendszerváltozás is, hát a legnagyobb vesztesei.
Abszolút.
A cigányok voltak, és mindig így van. Én tudom, hogy jó szándék van, csak a jó szándék az nem minden, az kevés. Tehát, hogy gyakorlatilag azt láttam, mind teljesen független, hogy milyen oldalról van szó, amikor pénzt kellett volna ebbe befektetni, és hát rengeteg pénzt kellett volna befektetni. Itt volt egy amerikai jezsuita, aki New Yorkban a feketékkel foglalkozott, hát mondta, hogy ez annyi pénzbe kerül, hogy te fel se tudod fogni, hogy őket integráljátok. Én akkor nem is gondoltam úgy bele, és ez valóban így van. Tehát a büdzséből, ami a mi oldalunkról kellene, hogy bemenjen ebbe a zsebbe. Itt mindig leálltak, mindig láttak, mindegyik. Mindig várták, hogy majd uniós pénzzel megoldjuk. Mindig így volt, és most is
mire
így van.
Mire kell a pénz?
Elsősorban iskolákra, nevelőkre, olyan iskolarendszer kiépítésére, ami drága.
Saját iskolarendszert csinálni nekik?
Nem kell saját iskolarendszer. Tehát egyrészt egy olyan integrálni képes iskolarendszert, ahol 10-15 fős osztályokkal dolgozom. És az, hogy magyarok és cigányok együtt, tehát 10 magyar, 3 cigány vagy 5 cigány, és egy osztályban legyen 2 nevelő, egy nevelő meg egy tanár együtt jelen legyen, hát ez egy őrült pénz, De most, hát ebbe kellene meg tanodákat, tehát nem pályáztatni a tanodát, hanem ezt hát költségvetésből kellene fizetni.
A tanoda az, ami az iskolán kívül foglalkozik a gyerekekkel.
Van, akkor felzárkóztató program.
Igen.
Ezeket mind gyakorlatilag államilag fix pénzekkel kéne finanszírozni. Mindig pályázni. Egy sokkal mélyebb elkötelezettségre lenne szükség, és lehet, hogy ez egy 10-15 év brutálisan nagy energiákat igényelne. Alulról megfogni, és egy vezető értelmiséget kitermelni. Ezért kezdtük el a cigány egyetemi roma szakkollégiumokat. Ha van egy húzóerő, és alulról tolni őket egy 10-15 év után létrejöhetne egy olyan csoport, akik így húzó erőként ott áll a fiatalok előtt. Tehát, hogy van jövő. Meg tudja mutatni, ha te is szorgalmas vagy, akkor előtted is úgy van az az út.
Hofer József jezsuita szerzetessel Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés harmadik része holnap 16 órakor hallható. Mária Rádió.
Kedves hallgatói család! Siklósi Beredet vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Dr. Székely János püspök atyát a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökének nevezte ki Ferenc pápa június 18-án. A beiktatási szertartás július 8-án szombaton délelőtt 10:30-kor lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Székely János atya tanításait hosszú évek óta hallhatják a Mária Rádióban. Hálásak vagyunk azért, hogy püspök atya a Mária Rádió védnökeként mindig irányt mutat, támogatja a rádió nagycsaládjának együttműködését, evangelizációs küldetését, s mindig szeretettel fordul a rádió közössége felé. A testvéri együttműködést megköszönvén fontosnak érezzük, hogy mi is jelen legyünk minél nagyobb számban beiktatási szertartásán. Szeretettel hívjuk a Mária Rádió közösségét július 8-án reggel 6 órára a Mária Rádió budapesti szerkesztőségéhez, a Budapest Gogol utca 28 szám alá, ahonnan együtt indulunk tovább busszal Szombathelyre. A szertartás után megtekintjük a Szent Márton látogatóközpontot is. Az út összköltsége 7800 forint per fő, amelyet kérünk mindenki hozzon magával július 8-án. A részvétel a férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött, mely megtehető Szekeres Gyuláné Erzsinél a 0620 416 27 15-ös telefonszámon, vagy a beiktatás@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztust!